Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. június 8-án sugárzott műsorát. Lakáshelyzet Magyarországon és Európában. A szerkesztő Láng Júlia.
Én nagyon szomorúan kell, hogy megállapítsam, hogy ma Magyarországon az állam már nem épít, az önkormányzat még nem épít, és a Budapesten a magánszemélyek igen nehezen jutnak ahhoz a lehetőséghez, hogy építsenek lakást.
A budapesti 13. kerület alpolgármestere ezzel a megállapításával milliók igen szomorú véleményét fejezi ki. Mint a bevezető mondatból már sejthető, mai adásunk a lakáshelyzetről szól.
Csapdahelyzetben az önkormányzatok. A jelenlegi lakbérrendszer nem tartható, de megtehetik-e, hogy emeljék a lakbéreket?
A bérlakások privatizációja során a lakosság egyedi bánásmódot igényelne, de a folyamat gyorsítása miatt ezt a kerületek nem tudják vállalni.
Csehszlovákiában a régi új háztulajdonosok, miután visszakapták lakásaikat, rosszabbul jártak, mint a bérlők.
A lengyel lakáspiacon túl kínálat van. Teljes a szabadpiac, a lakbéreknek nincs felső határuk.
Ausztriában lakáshiányban. A szociális szabályozás miatt nagy az aránytalanság. Sokak fizetésének akár a fele is elmegy a lakbérre.
Franciaországban 20%-kal olcsóban építhet lakóházat az, aki vállalja, hogy legalább 9 éven át alacsony bérért adja ki a lakásokat.
Görögországban van elég lakás, csak kifizetni nehéz. A szociális bérlakás ismeretlen fogalom.
Nézzük először a hazai helyzetet. A parlament most tárgyalja a lakástörvény tervezetét. Ezt a gazdasági bizottság tárgyalásra alkalmatlannak tartotta, az ellenzéki pártok pedig elfogadhatatlannak tekintik. A legfőbb kifogás az, hogy mielőtt a bérletek és eladások szabályozását törvénybe iktatnák, ki kellett volna dolgozni a lakáskoncepciót. A budapesti városháza lakás ügyosztályának ügyosztályvezetőjétől, Soltész Istvántól először azt kérdeztem, hogy ő is a lakáskoncepciót hiányolja el leginkább.
Határozottan ez a véleményem. Ugyanis a benyújtott törvénytervezet egy szerződéses jogviszonyt feltételez, illetőleg az irányba hat, de a jelenlegi lakáshelyzet pedig nem tükröz egy kínálati lakáspiacot. Rengeteg lakásigénylő van, én Budapest vonatkozásában tudok csak nyilatkozni. 80 ezer, ez a szám folyamatosan nő, évvégére biztos eléri a 100 ezret. Ez nem 100 ezer ember, hanem 500 ezer gyerekek, családok. Ezekkel sajnos ez a törvénytervezet nem foglalkozik, teljesen figyelmen kívül hagyja.
Úgy értsem ezt, hogy a lakáskoncepció egyik lényege az lenne, hogy foglalkozni a szociális lakások gondjával?
Jól érteni, de én ilyen fogalmat, hogy szociális lakás nem ismerek. Lakás van, bérlakás. Az, hogy szociális feltételekkel jogosult rá valaki, így elvileg létezhet. Szociális lakás, de én itt önkormányzati bérlakásról beszélek.
Az állampolgár mégis olyan lakást szeretne különösképpen, hogyha szűkösek az anyagi körülményei, amelynek a bérét meg tudja fizetni. Tehát ezért gondoltam ezt a megkülönböztetést, hogy szabad bérű vagy támogatott bérű. Milyen a főváros elképzelése erre vonatkozóan?
Előbb lakásokat kellene építeni. De ha megnézzük, akkor a 90-es, tehát két éve a kormány hatalmon van két éve, és teljesen kivonult a lakásszférából. Nem foglalkozik, nem kezeli a itt meglevő feszültségeket.
A jelenleg a parlament előtt lévő tervezet szerint az önkormányzatoknak támogatniuk kell azokat a lakókat, akiknek a megállapított bérük túl magas. Milyen keretből tudnák ezt az önkormányzatok megtenni?
A támogatást csak központi költségvetés államot finanszírozni, erre pedig a törvénytervezet nem tér ki. Nincs állami szerepvállalás, ez a legnagyobb hibája a törvénytervezetnek.
Van valamilyen terv a lakbér maximálásra? Tehát megfékezni az esetlegesen túlságosan mohó lakás tulajdonosokat, hogy ne emeljék aránytalanul a béreket?
A törvénytervezetben erre vonatkozóan van elképzelés, de most a jelenlegi lakbérrendszer az, ami nem tartható tovább. De ugyanakkor ismerve a állampolgárokra háruló terheket, sajnos nem emelhető. És a törvénytervezetből pont az önkormányzatokra hárulna ez a nagyon kellemetlen feladat, és ha figyelembe vesszük az egy éven belüli rendeletalkotást, pont a választások előtt, amikor lakbért kellene emelniük. Ezek a törvénytervezetből fakadóan is kerületi problémák lesznek, mert a kerületi hatáskörbe utalja a lakbéremelés rendeletére, lakbéremelés mértékére vonatkozó rendeletalkotást. Bár nekem szakmailag az az álláspontom, hogy a fővárosban egységes lakásgazdálkodási szempontoknak kell érvényesülni, tehát akkor, ha ez talán érvényre jut, akkor fővárosi szabályozás lesz. Itt 22 városállam alakult az önkormányzati törvény hatályba lépésével. Vannak olyan feladatok sajnos, és ezt be kell látni, és szerintem már be is látták a kerületek is, amik egységes irányítást, egységes szempontok érvényesítését feltételezik.
Várható, feltételezhető, hogy a hibáival együtt meg fogják szavazni ezt a lakástörvényt is. Önnek mi az előre jelzése ebben az esetben?
Sajnos én is azt mondom, hogy várható, mert meg fogják szavazni. Borulátó vagyok. Ez is egy olyan törvény lesz, amit majd utána, akár a következő választások után módosítani kell. Vagy lehet, hogy időközben. Én egyébként abba bízom, hogy a kormány is rájön arra, hogy milyen felelősség terheli őt. Ha beszélhet itt piacgazdaság bevezetéséről és a többiről, ha a szociális problémákat nem képes kezelni, menthetetlen bukásához vezet.
Mikor a várható a lakáskoncepció kidolgozása? És kiknek lesz ez a feladatuk?
A fővárosnak egyébként elkészült a hát egy ilyen nagyon szűk keretre szabott lakásgazdálkodási koncepciója. Ez az elkövetkező két évre, illetőleg az utána következő időkre is alkalmazható. Itt azt jelent, hogy a főváros szeretne a meglévő területeken, amelyik nagy lakásszám beépítésére alkalmas lakásokat építeni. A kerületekkel tárgyaltunk, a kerületek is érdeklődnek ez iránt, tehát ez egy együttműködés formájában én azt hiszem beindítható. Tehát ilyen koncepció él, de hát sajnos ez a koncepció maximum 2000 lakás megépítését tartalmazza, és évente minimum 10000 lakást kellene megépíteni.
A Soltész Istvántól hallott adatok értelemszerűen csak Budapestre vonatkoznak. A vidéki lakáshelyzettel rádiónk országszerte című adása rendszeresen foglalkozik. Most pedig mielőtt körülnézünk, hogy világszerte, azaz ezúttal csak Európa szerte, mi a helyzet lakásügyben, maradjunk még egy kicsit Budapesten. Összesített adatokat a KSH közölt nemrégiben, eddig a fővárosi bérlakások 60%-a került át magántulajdonba. A fővárosi önkormányzatnak sajnálatára nem állnak rendelkezésére adatok a főváros egészének helyzetéről, mivel az önkormányzati törvény értelmében a kerületeknek nem kell adatokat szolgáltatniuk. Fölhívtam a 13. kerület alpolgármesterét, dr. Milisit Endrét, hogy véletlenszerűen kiemelve legalább egy kerület konkrét tapasztalatairól halljunk.
Lakások értékbecslését alvállalkozók végzik. Az önkormányzat létrehozott egy egyszemélyes KFT-t, a társaság KFT-t azzal a céllal, hogy szervezze, közvetítse mindazt a tevékenységet, ami a lakásprivatizációval kapcsolatos. Ebben a folyamatban a bérlők jelentkezése után az előkészítő munkálatok elindulnak, és amennyiben a ház mindig egy-egy konkrét lakóház egészében kijelölhető, akkor a képviselőtestület elé kerül, és a képviselőtestület egyedileg jelöli ki a házakat elidegenítésre.
Honnan tudnak tájékozódni a lakók, hogy mire számíthatnak, milyen költségekre, hogy milyen a ház állapota, hogy nem fogják később megbánni, ha megvették a lakásukat?
Az egyik legkomolyabb problémánk az, hogy a bánásmódot igényelne ebben a folyamatban. A mi kerületi önkormányzatunk viszont a tömegigényre való tekintettel, ami 89 óta folyamatosan erős, megpróbálta felgyorsítani ezt a folyamatot, a privatizációs folyamatot. Ez sajnálatos módon azzal jár, hogy időnként egyesek úgy érzik, hogy nem kapják meg a megfelelő választ. Na most természetszerűleg olyan mélységű műszaki információt a lakóknak nem tudunk nyújtani, amely modellálná, valószínűsítené, hogy a későbbiekben pontosan mire kell számítaniuk. Sajnos ez rontja a hangulatot, ami a privatizációval kapcsolatos.
Az árak megállapítása az a KFT-re tartozik?
Az árak megállapítását az értékbecslők végzik a konkrét forgalmi viszonyok figyelembevételével. Az önkormányzat, és ezt nem mondtam, de nagyon fontos, a 32/1969-es kormányrendelet alapján végzi az elidegenítést. Tehát a szabályok kialakításában igen kevés kompetenciánk van. Az új lakástörvénytervezet ismereteim szerint sokkal nagyobb hatáskört ad majd az önkormányzatoknak arra, hogy a saját körülményeikkel, figyelemmel kialakítsák a szabályozást.
Az önök kerületében a 13-ban előfordult-e már az, amiről lehet itt ott hallani Budapesten, hogy vannak, akik szeretnének visszalépni,
igen,
mégiscsak, mert nem bírják a költségeket?
Igen, való igaz, hogy a közös költség csak az elidegenítési folyamat végén válik ismerté, akkor, amikor a megalakuló társaság szerződést köt a ház fenntartására, közös képviseletére. Na most a nálunk jelentkezők elsősorban nyugdíjasok voltak, akik egyébként kedvezményt kapnak jogszabály alapján, hogy az előleg fizetése nélkül is, amennyiben a részleteket tudják vállalni, voltak éppen a lakás tulajdonosaivá válnak. Na most a képviselőtestületünk egy olyan határozatot hozott, amelyben egyedi elbírálás alapján kölcsönszerződést kötünk azokkal a tulajdonosokkal, ugye volt bérlőkkel, akiknek egyéni helyzete indokolja azt, hogy a közös költséget, a társasházi közös költséget számukra megelőlegezzük, vagyis közvetlenül a társasház számlájára utaljuk át.
Mire költi az önkormányzat a bevételt, a bérlakások eladásából származó bevételt?
Az önkormányzati képviselőtestület foglalkozik azzal a gondolattal, hogy lakásokat építsünk a bevételből, és természetszerűleg az elmaradt karbantartások, felújítások nagyon nyomnak minket.
A felújítások gondja nem csak a 13. kerületet nyomasztja, amelynek alpolgármesterét dr. Milisics Endrét hallották, hanem az összes önkormányzatot. Mi a tapasztalat a bérlakások privatizációjával Csehszlovákiában, ahol, mint hallani fogják Horváth Gabriellától, a magyarországitól nagyon eltérő a helyzet.
Rendszerváltás ide, átalakítás oda, még mindig válságban van a csehszlovák lakáspolitika. Egyre mélyül a szakadék, a különböző érdekcsoportok, így a lakástulajdonosok, a lakásbérlők és azok között, akiknek nincs hol lakniuk. A többi posztkommunista országtól eltérően Csehszlovákiában sajátos helyzetet teremt, hogy a restitúció keretén belül hirtelen létrejött egy jelentős háztulajdonosi réteg. Amikor az 1948 után elkobzott javak visszaszolgáltatásáról döntött a szövetségi törvényhozás, sokan attól tartottak, hogy egyik napról a másikra utcára teszik őket. Ez a félelem azonban megalapozatlan volt. Sőt, a gyakorlat azt mutatja, hogy a régi új háztulajdonosoknak több a gondjuk, mint a lakóknak. Az év elején módosított polgárjogi törvény ugyanis mindenek előtt a lakót védi. Ebből kifolyólag sajátos rókafogta csuka helyzet alakult ki. A lakástulajdonos ugyan felmondhat a lakónak, ám csak a bérlő igényeit kielégítő pótlakás biztosítása mellett. A módosítás értelmében ugyan köthet bérleti szerződést, ám csak az új bérlőkkel. A lakásbérlet viszont örökölhető, és nem csak a rokon szerezheti meg, hanem a lakásba bejelentkezett idegen személy is. Ami pedig a lakbérből befolyó hasznot illeti, ebből ugyan nem fognak az új süttető háztulajdonosok meggazdagodni. Egyrészt, mivel államilag szabályozva van, másrészt, mivel az állami lakásban élők nagy része gyakran elmulasztja a lakbérbe fizetését. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az úgynevezett szociális lakáshoz jutott bérlők többsége nem tartozik a valóban hátrányos helyzetűekhez, és a felmérések szerint az átlagosnál valamivel jobb fizetéssel rendelkezik. Az állam tehát túlzott védelmet biztosít az úgynevezett állami lakásban lakóknak, akik körében rendkívül nagy számban fordulnak elő az olyan személyek, akik ilyen vagy olyan formában a régi rendszer kiszolgálói voltak. A valóban hátrányos helyzetűek, a munkanélküli ifjúházasok, a nyomorküszöb alá csúszott nagycsaládosok eközben lakás és megélhetési gondokkal küszködnek, a valós lakáspiaci árak helyett a fekete piacon uralkodó mesterségesen felsófolt árakban kell gondolkodniuk, miközben az állam több mint 6 milliárd koronával támogatja az úgynevezett szociális lakások fenntartását. Horváth Gabriella, Szabad Európa Rádió, Pozsony.
Lengyelországban lehet lakást találni, csak pénzt kell hozzá, különösképpen, ha magántulajdonostól bérel az ember, aki annyit kér a lakásért, amennyit csak akar. Stefan Boronovicsot hallják.
A rendszerváltás a lakáspolitikára, helyesebben a lakáshelyzetre gyakorolt hatása kettős. Egyfelől reálisabbá tette az árarányokat, illetve megmutatta, hogy Lengyelországban az építésipar nagyon magas önköltséggel dolgozik, másfelől pedig feltárta a lakosság valódi anyagi helyzetét, illetve azt, hogy egyre többen egyszerűen nem tudják átvenni azokat a lakásokat, amelyekre évekig vártak. Az általános pénzhiány azt eredményezi, hogy például a Varsó környéki telkek nagyon olcsóak, gyakorta a belvárostól 30 kilométernyire fekvő telket négyzetméterenként néhány dollárért lehet megvenni. Ugyanakkor a magánbefektetők, építetők már miután megvették a telket, képtelenek befejezni a már elkezdett építkezést, félkész állapotban lévő házakat tehát viszonylag olcsón meg lehet venni. A lakáspiacon túlkínálat uralkodik, ezért nagyon nehéz eladni. Ugyanakkor, ami a magánúton történő lakásbérlést illeti, az árak teljesen szabadpiaciak, senki sem határozza meg a lakbér magasságát. A lakástörvény elavult, megújulásra vár, de a törvényhozó nem siet ezzel. Így tehát jogilag egy embernek csak egy lakása lehet. Ezért többen kiskaput keresve a legnyakatekertebb megoldásoktól sem hőkölnek vissza, például elválnak, hogy a lakást megtarthassák. A társadalmi tudat szintjén ez a megoldás teljesen legitim, senki sem vonja kétségbe azt, hogy egy lakás megmentése érdekében abszolút mindent el lehet követni. Nemrégiben törvény született arra vonatkozóan, hogy az eddig szövetkezeti lakásokat örök lakásokra lehet átalakítani, olyan értelemben, hogy bankhitel adható, illetve szerezhető, a lakás pedig biztosíték. A törvény így természetesen jogilag is elfogadtatta a kilakoltatás fogalmát, hiszen azok, akik esetleg nem tudják majd visszafizetni a felvett hitelt, a bank rendelkezésére kell, hogy bocsássák a lakást. Mivel az állam a költségvetés felhagyott a lakásépítési bankhitelek törlesztésével, az újonnan épülő lakások esetében gyakran a hiteltörlesztést helyettesítő összegek olyan magasak, hogy az emberek képtelen kifizetni őket. Stefan Holovics, Szabad Európa Rádió, Varsó.
Nyugati tájakhoz sem olyan nagyon rózsás a helyzet lakásügyben. Ausztriából Nárai Vémos jelentkezik.
Ausztriában manapság az egyik legnagyobb gond a pénztárcának és az elképzeléseknek megfelelő lakás megtalálása. Becslések szerint az egész országban mintegy 400 ezer ember keres folyamatosan lakást. És a téma nem kerül le a magazinok címoldaláról, amelyek gyakorta igyekeznek használható tippeket adni, hogyan is fogjunk ehhez hozzá. De hát a legjobb tipp sem helyettesíti a sok pénzt, illetve ami sokszor fontosabb, az igazán jó füles egy-egy lakás üressé válásáról. Alapvetően kétféle megoldás jöhet szóba, a bérlés és a vétel. A lakbéreket Ausztriában az összkomfortos lakások kivételével szabályozzák, de mivel lakáshiány van, létrejöttek azok a praktikák, amelyek segítségével a rászorulóról mégiscsak jelentős összegeket lehet legombolni. Így nem ritka, hogy úgynevezett megváltás címen több százezer shillinget egy átlagos alkalmazott egyéves fizetésének megfelelő összeget. Szóval ennyit követelnek egy szobakonyhás lakásért egy bérkaszárnyában, amelyben a WC a folyosón van. A megváltás persze eredetileg arra szolgált, hogy az új bérlő az előző lakó befektetéseit kompenzálja. Ma ez inkább a nyílt zsarolás eszköze. Ha nem fizet, szóba sem kerülhet, hogy megkapd a lakást. A lakáspiacon a szociális szabályozás miatt óriási aránytalanságok alakultak ki. Miközben idősebb emberek, akik még az 50-es években kötöttek bérleti szerződést, mindössze néhány száz shillinges lakbért fizetnek, a szabadpiaci lakbére ugyanennek a lakásnak, ennek az összegnek akár 10-szerese is lehet. Lévén, hogy lakáshiány van, ezért az arányos lakbérekről szóló sokat vitatott rendeletek se nagyon segítenek a bérlőkön. Hiszen ki is menne a bíróságra megtámadni egy szerződést, ha annak az lehet a vége, hogy utána kiteszik az oly nehezen megszerzett lakásból. Ami a lakbéreket illeti, azok elég szélsőséges skálán mozognak. Statisztikák szerint az átlag osztrák fizetésének egyharmadát felét költi lakbérre. Akinek van egy kis megtakarított pénze, manapság feltétlenül jobban jár, ha lakást vagy házat vesz magának. A lakáscélú megtakarítások kamatait az állam kiegészíti, és a bankok kedvező kölcsönöket nyújtanak hozzá. Az átlagos osztrák fizetések mellett azt lehet mondani, hogy a legtöbb család megengedheti magának, hogy hitelre vegyen egy körülbelül 2 milliót élő házat. És ha mind a ketten keresnek, akkor könnyedén kifizethetik az átlagosan 6-10 ezer shilling körüli havi részleteket. Ami a szociális bérlakásokat illeti, azt hiszem valaha élenjáró volt ebben. Az utóbbi években azonban alig-alig épültek ilyenek, az állam vagy a városok pénzéből, és leállóban van a 70-es évek kedvenc formája, az úgynevezett szövetkezeti lakás is. A ma felnövő generációnak gyakorlatilag semmi esélye ilyen lakásokra. A várakozási listák iszonyú hosszúak. Maradt át a hirdetések nézegetése, az ismerősök pumpolása, hogy nem tudnak-e valahol egy üres lakást, vagy pedig az ingatlan közvetítők, akik minimum 3 havi lakbért kérnek munkájukért. A nagy nehezen megszerzett lakás aztán nagyon sokszor igen rossz állapotban van, és bizony hiába olcsó a lakbér, a bérlőkre gyakran ráterhelik a felújítás költségeit is. Régebbi lakások esetében a lakbér, főleg ha még meg nem határozott időre kötötték, valóban szinte szimbolikus jelentőségű. De a számlában ilyenkor nagy súlya jelentkeznek a közös költségek, így a házmester fizetése, a szemételhordás, a csatorna és vízdíjak, vagy a kéményseprés költsége. És hogy az állam se járja rosszul, az egész meg van fejelve a szokásos forgalmi adóval. Úgyhogy az eleinte még kellemesen kinéző lakbérszámla a végén igencsak borsosra emelkedhet. Nálai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Venni vagy bérelni? Ez Franciaországban is dilemmája a kezdő és nem különösebben jó módú háztartásoknak. Egy lakás ára átlagosan körülbelül 27 évi lakbérnek felel meg. Jártás Ágnes.
A napokban közölt statisztikai adatok szerint a francia állampolgárok jövedelmük 20%-át költik a lakással kapcsolatos kiadásokra, legyen az lakbér vagy lakásvásárlás hiteltörlesztése. Ha tudjuk, hogy Párizsban egy 70 négyzetméteres lakás ára minimum 1,5 millió frank, akkor megértjük, hogy csak az válaszol a vásárlás vagy bérlés kérdésre vásárlással, akinek vagy rendelkezésére áll a teljes összeg, vagy annak legalább negyed részét azt arra tudja tenni, hogy a fennmaradó tartozását hitelből fedezhesse. Hogy milyen kevesen tudják megfizetni ezt az összeget, illetve hogy milyen sok tulajdonos kevesli ezt a tarifát ahhoz, hogy túladna az ingatlanán, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a fővárosi lakások 9%-a üresen áll. Egyes rendelkezések pedig épp azt szeretnék elősegíteni, hogy minél több tulajdonos szállja rá magát lakása kiadására, sőt, bérbeadandó lakások építésére. Egy néhány évvel életben lévő törvénynek köszönhetően 20%-kal alacsonyabb összegért építhet lakást az, aki vállalja, hogy 9 éven át egy bizonyos összeget meg nem haladó lakbérért adja ki azt. Ez az összeg 67 frank négyzetméterenként havonta Párizsban, alig magasabb az állami, szociális bérlakások díjánál. Amit 27 év alatt lakbérre kifizetünk, azért megvehetnénk magát a lakást. Mivel a városnak is sokba kerül az általa kezelt lakások karbantartása, néhány év óta felkínálja azokat megvásárlásra a régi bérlőinek. A statisztikák szerint a franciáknak több mint fele tulajdonos az ingatlannak, amiben lakik. Ez különösen a vidékre áll, ahol a lakbérek és az építési költségek a fővárosiak felének felelnek meg. A ház és lakásvétel azzal kezdődik, hogy ingatlan vásárlási takarékbetétet nyit az ember, ami 5 éven át 6% adómentes kamatot hoz. Ezzel bizonyítja a polgár a banki előtt, hogy tud gazdálkodni a pénzzel, és szabad utat kap egy, a megtakarítottnál nagyobb összeg felvételére, valamivel magasabb kamatra. De még mindig jóval alacsonyabbra, mint azt a 100% hitelt kínáló ingatlanárusító vállalatok teszik. Akár bérlésről, akár vételről van szó, leggyakrabban közvetlenül egy lakás közvetítő irodához fordulnak. Így lehetnek biztosak abban, hogy megbízható információkat kapnak a lakás vagy a ház állapotára, a tervbe vett városfejlesztési munkálatokra vonatkozóan. Az iroda kéri a leendő lakót, bizonyítsa, hogy rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, ami a megállapított lakbérnek legalább a háromszorosa. De a bérbeadót is kötelezi a rendszabályok betartására. Az ilyenkor aláírt szerződés 3 évre szól, és annak leteltével hallgatólagosan megújul. Nem ritkák azok az épületek, amelyekben a társtulajdonosok egy része bérbeadja lakását. A különböző fenntartási költségek kiszámítását és a társtulajdonosok, valamint a lakók közötti elosztását nem a tulajdonosok maguk intézik, hanem azt rábízzák egy ügyintéző irodára. Ez egy könyvelőket alkalmazó magánvállalat, ami a bizonyos előfizetési összegért dolgozik, rendezi a kiadásokat és a bevételeket, és negyedévenként értesíti a tulajdonosokat számláik állásáról, mint például vízóradíj, fűtőolajár, csőszerelői munkadíj, stb. A társtulajdonosok évi gyűlésen döntik el, milyen javításokat kívánnak, és azok milyen költségekkel járhatnak. Az állam és a városok egyre kevesebb szociális lakást építenek. Párizsban például, melynek 10 millió lakosa van, évente csak néhány ezret. Az állami bérlakások igénylésére kisfizetésű családok vagy egyedülállóak jogosultak. Ezek kiutalásáról a városházak döntenek. Sajnos gyakran 3-4 évet is el kell tölteni a várakozó listán. Törvény szabályozza azt is, hogy milyen lakbért kérhet a tulajdonos. A lakbér csak évente egyszer emelhető, maximum 5%-kal, amire általában a bérbevétel évfordulóján kerül sor. A lakónak nem tehetik ki a szűrét, csak 2 esetben. Ha több hónapos lakbér hátralékát nem hajlandó kifizetni, vagy ha a tulajdonos közvetlen családtagjának szüksége van a lakásra. Ezt azonban 2 hónappal korábban már közölni kell a lakóval. Megjegyzendő még, hogy a francia törvények szigorúan tiltják a kilakoltatást a téli hónapokban, azaz október 15 és március 15 között. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
Görögországban elmegy a havi jövedelem fele is a lakbérre. Berki Manuellát hallják.
Görögországban a városi ember számára a lakás életcél. Ugyan van belőle elég, csak éppen megfizetni nehéz. Akinek nincs sajátja, közösséges bérlakásban lakik, ahol a házi úr minden elsőjén beköszönt, hogy behajtsa a bérlő jövedelmének több mint felét a statisztikák szerint. A bérleti szerződések általában 2 évre szólnak, és elméletileg törvény szabályozza a béreket, melyek emelkedése ellentétben a fizetésekkel szigorúan követi az inflációs rátát. Görögországban, ahol a szociális bérlakás mint olyan nem létezik, a lakásokkal kapcsolatban is a szabadpiac törvényei érvényesülnek. 2 hónapi alapfizetés, körülbelül $1000 szükséges, egy közönséges, tehát nem luxus lakás egyetlen négyzetméterének megvételéhez. A fizetésből élők számára így egyre elérhetetlenebb álommá válik a lakásvásárlás. Csak hogy Görögországban ők az aktív dolgozóknak kis százalékát képviselik. A szabad foglalkozásúak kezén nagyobb tőkék forognak, és ebből előbb vagy utóbb lakásra is jut. A görög szóhasználatban akkor van az ember feje fölött tető, ha sajátja az a tető. Nem véletlen tehát, hogy ebben az országban a hozományt jogilag csak pár esztendeje törölték el, mint intézményt. Ennek ellenére azonban a szokás, amelyet a régebben is magas lakbérek tettek szükségessé, megmaradt. A hozományként a házasságban vitt lakás pótolta régen a nem dolgozó nő hozzájárulását a családi költségekhez, de ma is alapvetően megkönnyíti a házaspár életét. Az első hajlék megszerzését még az adótörvény is kedvezményben részesíti, a bankok pedig kölcsönöket folyósítanak hozzá. Ez esetben az állami alkalmazottak és a banktisztviselők igen előnyös helyzetben vannak, mert hosszú lejáratú kölcsöneikhez munkahelyük érdekvédelmi szervezetei is hozzájárulnak. Még a sokkal nagyobb számban levő magánalkalmazottak csak igen szigorú feltételek mellett kaphatnak kölcsönt. Hogy az ember készlakást vesz-e vagy építkezik, az ízlés dolga, meg a pénztárcától sem független. Olcsóbb készen venni a lakást. Az évek múltával ugyanis az áruk csökken, és mivel a mai városi lakások mintegy 80%-a a II. Világháború után épült, az állapotuk általában jó. Aki maga épített, úgy tervezi lakását, ahogy akarja. Görögországban a rendszeres földrengések miatt kötelező betonvázas házakat építeni. A lakást sokan betonváz formájában veszik meg, és azután úgy húzzák fel benne a falakat, ahogy nekik megfelel. Lakás tehát akár bérelni, akár vásárolni szeretne az ember, Görögországban van elegendő, csak éppen kifizetni nehéz. Berki Manuellát hallották Athénből.
A Szabad Európa Rádió 1992. június 8-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.